Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a túlsó partra, a tó partján nagy tömeg sereg lett köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga előjárója, s mihelyt meglátta őt, a lába elé borult, és nagyon kérte. Halálán van a lányom, jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Erre ő elment vele. Nagy tömeg kísérte és tolongott körülötte. Volt ott egy asszony, aki már 12 éve vérfolyásban szenvedett. Sok orvos sokféle kellemetlen kezelésnek vetette alá. Mindenét rájuk költötte, de hasztalan, egyre rosszabbul lett. Hallott Jézusról, ezért átfurakodott a tömegen, és hátulról megérintette a ruháját. Így gondolkodott magában, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. És azon mód megszűnt a vérfolyása. Érezte testében, hogy meggyógyult a bajából. Jézus azonban észrevette, hogy erő árad ki belőle. Megfordult a tömegben és megkérdezte, ki érintette meg a ruhámat. Tanítványai ezt válaszolták. Látod, hogy szorongat a tömeg, mégis azt kérded, ki érintett meg? De ő mégis körülnézett, hogy lássa, ki volt az. Az asszony félve, remegve előlépett, mert hisz tudta, hogy mi történt vele. Oda borult eléje, és őszintén bevallotta neki az igazságot. Ő így szólt hozzá, lányom, hited meggyógyított téged, menj békével, és bajodtól megszabadulva, légy egészséges. Még beszélt, amikor jöttek a zsinagóga előjárójának házából, és közölték. Meghalt a lányod. Miért fárasztanád a mestert? A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga előjáróját. Ne félj, csak higgy. Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen. Amikor odaértek az előjáró házához, nagy riadalmat, sok siratót és jajgatót látott. Bement, és így szólt hozzájuk. Miért lármáztok itt, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Ők kinevették. Jézus azonban mindenkit kiparancsolt, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, és kísérőivel együtt bement a helyiségbe, ahol a gyermek volt. Megfogta a kislány kezét, és ezt mondta neki, Talita kum, ami annyit jelent, kislány, mondom neked, kelj föl. A kislány azonnal fölkelt, és járni kezdett. 12 éves volt. Ők pedig magukon kívül voltak a csodálkozástól, de Jézus szigorúan meghagyta, hogy ezt a dolgot senki meg ne tudja. Azután szólt nekik, hogy adjanak enni a kislánynak. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium természetszerűen, ha a súlypontját keressük, Istenről szól, Isten és ember kapcsolatáról szól, az üdvösségről szól, az örök életről szól, és mégis, ha van mondjuk egy olyan evangéliumi történet, vagy két történet egyben, ahol annyira látványosan szól a testről, és a testen keresztül a hitről, és az Istenhez való viszonyról, akkor talán a mai felolvasott evangéliumi történet. Hogyha most csak elkezdenénk kiemelni az erre vonatkozó részeket, itt szinte minden folyton folyvást a testről szól. Az asszony betegségéről, a tömegről, az érintésről, a ki érintett engem, akkor keresi, hogy ki volt az, akkor leborult eléje, én voltam az, hogy menj és maradj egészséges, őrizd meg az egészségedet, a hírről, hogy a kislány beteg, a hírről, hogy a kislány meghalt, hogy kiment az élet a testéből. Azután Jézusról, aki maga mellé vesz embereket, hogy együtt legyenek ebben a testi valóságban, megérinti a kislányt, azt mondja neki, kelj föl, és végül az evangéliumnak tényleg szinte, mint egy ilyen parádés befejezés, azt mondja, adjatok neki enni. Igaz, hogy most támad föl a halálból, de attól még lehet, hogy éhes. Hát ennél jobban szinte nem is lehet összefoglalni azt, hogy nem egyszer éppen a hit, vagy hogy a hitnek a jellegzetességei, ahogyan az evangélium Jézus által ezt föltárja számunkra, éppen a testi valóságunkon keresztül mutatja meg a maga szépségét, összetettségét, árnyaltságát és finomságát. Ezért tehát most erről szeretnék beszélni, mégpedig, mert olyan sok ez itt, hogy én leszűkíteném a szavaimat, a vérfolyásban szenvedő asszony és Jézus találkozására, és az ő hitének a természetét szeretném megpróbálni egy picit megragadni, szavakban kifejteni. Erről lenne szó, de mégpedig azzal a vággyal, hogy az asszonynak a hitét ebben a nagyon izgalmas összetettségben tárjuk föl. Hogy ahogy szoktuk ezt mondani, test és lélek, e világ és üdvösség. Na, hogy van akkor ez, hogyha nem egyszer a hit a testi valóságunkon keresztül mutatja meg magát, na akkor nézzük ebben az összetettségében. Na most akkor nem merem elmondani, hány gondolat van, majd a végén kiderül. Az első így szól, de rövid leszek, mert ez a beszéd akár arra is alkalmas, lehetne nektek, hogy mondjuk a saját hiteteket megnézegethetnétek, hogy jé, milyen érdekes, az összetettségnek az egyik részében én nagyon erős tudok lenni, talán pont a másik része a gyöngém. Nézzük akkor. Az első, hogy ez az asszony kiszolgáltatott, hát hogy mennyire 12 éve, nagyon kiszolgáltatott, és miközben nagyon kiszolgáltatott, és ez indítja valamilyen hitből fakadó cselekvésre, az Istennel való találkozásra. Tehát miközben a kiszolgáltatottság nagyon is része az Istenhez fűződő viszonynak, tehát megvan a kiszolgáltatottság, a közben érdekes módon, miközben ennyire drámaian 12 éve hasztalanul kiszolgáltatott, a közben kezdeményez. Hát párját ritkítja a mai evangélium a gyógyulás történetekben. Hát nagyjából az a forgatókönyv, de hát reálisan is megy az ember, odaborul Jézus elé, jaj, egyáltalán szóba állsz-e vele, jaj, te akarod meggyógyítasz, ha te rajtad múlna, és a többi, van egy komoly bevezetés. Itt nincs bevezetés. Azt lehetne mondani, az asszony 12 éves szenvedése az a bevezetés. És amikor hall Jézusról, akkor ő már csinálja. Tehát milyen érdekes a hitnek ez a jellemzője az asszony szempontjából. Ott van ez a drámai kiszolgáltatottság, ami már nagyon régóta tart, és mégis kezdeményez. Második. A második így szól, hogy miközben ez a kezdeményezés és az asszony hite mit tartalmaz? Hát azt, hogy Isten mindenható. Most nagyon leegyszerűsítettem, hogy Jézus akár meg is tud engem gyógyítani, hogy ő erre alkalmas. És miközben ezt látja és nézi az asszony, hát igen, hát azért fordulok hozzá, hát nem véletlenül éppen ő hozzáfordulok, a közben, miközben akkor ugye visszatérek ehhez a szó összetételhez, hogy hát Jézus mindenható, a közben az asszony cselekszik. A hitében ez van, hogy te akármit megtehetsz, értem, na és akkor én most oda vagyok, és megérintem a ruhád szegélyét. Harmadik gondolat, azt mondja, ugye ez a tempó megfelel. Ugye ez jó, hogy meleg van, de talán gyerünk. A harmadik, hogy az asszony kétségkívül, így lehetne mondani, egy nagyon hatékony asszertív önkifejezésben és önérvényesítésben van. Még csak nem is kér engedélyt, ő azt kitalálja, és már csinálja, kezdeményez, hajrá. De miközben ő cselekszik és kezdeményez, aközben a végkifejletet teljesen Jézusra bízza. Ez a bizalmam, én kezdeményezek és cselekszem, aztán majd meglátjuk, hogy mi fog történni. Milyen gyönyörűségesen szép az, ahogyan nem futtatja le a fejében a 125 kimenetelt, majd pedig mire a sor végére ér, kiderült, hogy Jézus már elment. De nem ez a történet. Ő kezdeményez és cselekszik, tudja, hogy Jézuson... Na, nem ragozom. Tehát ez a harmadik, és milyen szép ez, hogy a szakértők hogy beszélnek, azt mondják, hogy nagyon érdemes megbarátkozni megint csak ezzel a szemléletmóddal, hogy a kompetens beteg. Hogy mi mindannyian bizonyos értelemben a szónak testi és lelki, szociális értelmében hajlamosak vagyunk a nyavajákra. Hogy idebent ismerjük a nyavajáinkat. És hogy ezzel együtt, hogy betegek tudunk lenni, és 12 éve nem gyógyulunk meg, és hasztalan teszünk meg mindent, ezzel együtt a saját életünkben kompetensek vagyunk. És ha össze akarjuk rakni, akkor ez így szól, kompetens beteg. Nem csak beteg, kompetens. Nem csak kompetens, kétségkívül beteg. Ez együtt a kettő. Ez volt a harmadik gondolatunk. A negyedik, tulajdonképpen azt is lehetne mondani, hogy itt két világ is találkozik. De tényleg azért mondhatjuk, hogy két szinte két külön világ, mert hogy a mesternek, a rabbinak a világa, a megváltónak a világa, és az asszony világa, és amikor az asszony megérinti Jézusnak a ruháját, találkozik ez a két világ, de hogy közben is még, és utána is milyen izgalmasan még megvan ez a szaggatott határvonal a két világ között, mert Jézus érzi, hogy történt valami, de nem tudja, ki az. Hát és most akkor mit jelent még ez a mai történet? Egy egész más megközelítésből? Hát egy asszony csak úgy oda menni egy mesterhez, és akkor őt megfogni meg a ruhája. Tehát nem olyan magától értetődő, hogy egy asszony kezdeményez, és majd ő most csinál valamit, és akkor... Hát ez se olyan magától értetődő. Meg mit fognak szólni, mit fognak gondolni, ez szabad-e, illik-e? Hogy szól a hitnek a összetettsége? Az egyik, ez az asszony. Nagyon is figyelembe veszi a körülményeket, mondjuk így a hagyományokat, hogy mit szabad, mit nem, mit illik, mit hogy, nagyon is figyelembe veszi. Honnan tudjuk? Azt mondja, elég, ha csak a ruhája szegélyét érintem. De miközben nagyon figyelembe veszi, hogy igen, igen, nem csak én létezem, hát itt vannak körülmények, van egy helyzet, van egy hagyomány, a szokások és a többi, rendben, igazodok ehhez, de miközben igazodik a helyzethez és a körülményekhez, azt mondja, hogy na jó, de megteszem, amiről azt gondolom most a szó jó értelmében, nekem ezt meg kell tenni. Akkor is, ha ez szokás, ha nem szokás, ha más csinálja, nem csinálja, illik, nem illik, hagyomány, nem hagyomány, én azt megcsinálom. Milyen gyönyörűséges az asszony hitének ebből a szempontból ez az árnyaltsága és összetettsége. Következő, ez az asszony, ez derül ki, ráadásul a gyógyulás után félve, remegve, bizonytalanul oda borul Jézus lába elé. Tehát miközben ő fél és remeg és bizonytalan, aközben kétségkívül őszinte és föntartja a nyitottságát Jézus felé. Milyen izgalmas a hitnek ez a természete, hogy attól, hogy bízok Jézusban, még félhetek, még aggódhatok, és lehetek bizonytalan. Ám de azzal, hogy látja, hogy Jézus keresi, leborul, őszintén elmondja az igazságot, föltárja, mi hogy volt. Ez mit jelent? Hogy az asszonynak ez a, mondjuk így, hogy nagyon is hatékony hite, az nem zárja ki a félelmét, bizonytalanságát, aggodalmát, de közben pedig szabadságot ad neki, hogy azt mondja, akkor is őszinte leszek. Én voltam, elmondom, föltárom, így volt, vagy hogy volt. Milyen sokan imádkozunk a hitünkkel, és egy csomó mindent nem tárunk föl Isten előtt. Kérni kérjük. De hogy mi őszintén az igazságnak megfelelően térdeljünk Isten elé, és úgy kérjünk, az mestermunka. Sokszor az imádságban is nagyon megvan az az oldal. Térdelünk, borulunk és mondjuk. De itt hogy volt? Térdelt és leborult, és úgy mondta az ő. Miközben a bizonytalansága, a félelme, az aggodalma és a szorongása nem lehetetlenítette el a Jézus előtti őszinteségét. Következő gondolat, ez a beteg asszony kétségkívül 12 év folyamatos csalódásban van. Nyilván ez hullámzó mértékben van, minden pénzét odakölti, tehát egy állandó csalódás hátán. És milyen izgalmas az asszony hite, miközben csalódás hátán ez a tapasztalata, aközben őrzi a reményt. Nem a tapasztalattal szemben őrzi a reményt, hanem elfogadja, hogy ez így van. Hát igen, így van, 12 éve így van. De attól én még ragaszkodhatom a reményemhez. És a reményem pedig arról szól, hogy ha Jézus az megváltó, az üdvözítő, akkor valamiképpen a kapcsolatunk és az életem be fog teljesedni. Tehát rengeteg csalódás, és közben nem veszti el a reményt. Következő gondolat, hát ez meg egészen érdekes, hát párját ritkítja, hogy itt az asszony tud valamit, amit Jézus nem tud. Szoros értelmében. Az asszony pontosan tudja, hogy én voltam az. Jézus pedig keresi, ki volt az. Hát ez egy egész rendkívüli helyzet. És milyen izgalmasan föltárja a hitnek megint csak ezt az árnyaltságát. Hát mi mindig azt mondjuk, hogy Isten mindent tud, hát talán mondani se kell, meg kérni se kell. De közben itt milyen érdekes, hogy lehetséges az, hogy valamit el kell mondanom, ki kell fejeznem, érdemes megfogalmaznom, és azért, most nem azért, mint hogyha Isten mindent tudását, vagy minden hatóságát ezzel megkérdőjeleznénk, hanem azért, mert ez egy két személy közti kapcsolat. És amikor mondunk valamit, és mondjuk valahogy, akkor ott épül a kapcsolat, valami történik. Az asszony hite. Mi az, hogy az asszony hite? Ebből a szempontból ez egy bizalmi viszony. Ugye ismerjük a társkapcsolatban a bizalmi viszonyra hivatkozva, az egyik fél azt mondja, miért mondom, hogy szeretlek? Hát miért mondjam, úgyis tudod. Hát lehet, hogy tudja. És mégis milyen más, milyen a kapcsolat, hogyha mondom. Következő, azt mondja, hogy megint csak egész rendkívüli, hogy itt történik egy gyógyulás esemény, és a gyógyulás esemény után van a találkozás. Hát egész rendkívüli. Hát egyébként is valahogy azt tartanánk természetesnek, van egy találkozás, egy köszöntés, egy kérés, tehát akkor majd valahogy kapcsolatba kerülnek, és aztán a kapcsolatba kerülés részeként megtörténik esetleg egy gyógyulás. De itt nem így van. Itt úgy van, hogy egyszer csak történik egy gyógyulás, úgyhogy szinte nincs is kapcsolat, mert az asszony érinti meg Jézust, és utána van a találkozás. Milyen döbbenetesen érdekes az, ahogyan mondjuk a hittel vagy a bizalommal kapcsolódunk Istenhez, Jézushoz, vagy kérünk esetleg, és hogy amikor valami történik, vagy nem történik, nagyon gyakran a kapcsolatnak ott vége van. Mert nem folytatjuk tovább. És itt ebben a történetben pont fordítva van egy nagy esemény, és a nagy esemény után egy teljes természetességgel kezd kibontakozni, tovább zajlik ez a viszony és ez a kapcsolat. Tehát a kapcsolat nem egyszerűen csak mondjuk így, hogy föltétele, vagy hát valami szükséges befektetés, hogy aztán kijöjjön a várva várt gyógyulás. mint a várva a gyógyulás megtörtént. Az asszony pedig rászánja az időt, az energiát, őszintén félve és remegve mégiscsak folytatja a kapcsolatot. A következő gondolatunk így szól, hogy ő volt az, aki igazi nagy szükséget szenvedett. 12 éve beteg, és nagyjából mondhatjuk azt, hogy és egyébként meg szegény, hiszen mindenét már a gyógyulásra költötte. Hát miközben ő a nagyon kiszolgáltatott, mikor látja, hogy Jézus keresi a tekintetével, hogy ki érintette őt, ez az asszony ráhangolódik Jézusnak a szükségleteire, Jézusnak az igényére. És ez megszólítja őt, és oda megy, és leborul, és fölveszi vele a kapcsolatot. Nem csak a gyógyulásig van a kapcsolat, itt pont fordítva, a gyógyulás után kezdődik az igazi nagy kapcsolat. A gyógyulás után, nem előtte a gyógyulás érdekében. Milyen szépséges ez, hogy az ember, aki oly nagyon beszűkülté tud lenni a saját hiányaiban, nyomorúságában, szükségleteiben, hogy a beszűkült és nyomorult ember milyen hihetetlen tágasan, ahogy múlt vasárnap is erről beszéltünk, milyen tágasan képes ráhangolódni Istennek, Jézusnak az igényére, vágyára és szükségletére. Nekem az felejthetetlen, sok éven keresztül volt újból és újból élményem, mentem a kórházba, és ott fekszik egy haldokló férfi, egy haldokló nő, lehet, hogy ő is tudja, én is tudjak, lehet, hogy beszélünk is róla, mondjuk alig hallik már a hangja, és ez a haldokló személy azt mondja, de ez nem egyszer-kétszer megtörtént velem, azt mondja, hogy még ugye azzal a kicsi levegővel, ami van, hogy Ferikém, látod, hozták nekem ezt a befőttet. Hát én már nem tudom megenni. Vidd el, edd meg. És tudjátok, mi történt éveken keresztül? Mindig, hogy felszívtam magam, mondtam, jaj, hát csak nem gondolod, Margit néni, hogy én elveszem a te befőddedet, jaj, hát Jóska bácsi, csak nem fosztalak meg ettől a finom gyümölcslétől. Aztán egyszer megértettem ezt a helyzetet, hogy van egy végletekig kiszolgáltatott erőtlen ember, és ez a végletekig kiszolgáltatott erőtlen ember az erőtlen testébe a halála előtt akármennyivel, egy picivel adni akar. Ő adni akar. És hogy ez a helyzet nem a befőtről szól. Hát arról szól a legkevésbé, meg hogy azt kieszi meg. Ez a történet az emberi méltóságról szól. És arról, hogy valaki a halála előtt egy perccel átélhesse azt, hogy miközben végletekig kiszolgáltatott vagyok, én akkor is tudok adni, és rád tudok hangolódni, és tudok valami olyasmit tenni, ami nekem örömet okoz, hogy miközben semmire nem vagyok képes, idézőjelesen, a közben én megajándékozlak téged. Ez egyszer lenyűgözőnek látom. Ezért, amikor az asszony félve, remegve leborul a mester előtt, akkor az miért történik? Azért, mert észreveszi, hogy Jézusnak erre van szüksége. A következő gondolatunk ez így szól, hogy kétség kívül az asszony a történet elején a gyógyítót kereste. Hát arról hall, hogy erre jön Jézus, aki sokakat meggyógyított, nosza, óriási lehetőség. Tehát a gyógyítót keresi. De utána, ahogyan a kapcsolat zajlik, Jézussal a személlyel találkozik. És nyitott a személlyel való találkozásra. Jézus egészével való találkozásra, sőt a kapcsolatra. Milyen gyönyörűséges ez, hogy a gyógyítót keresem. Hát persze, keresem Istent valamiért. Van egy célom, egy vágyam, egy szükségem. de közben nyitott vagyok arra, hogy az egész személlyel találkozzam, és vele kapcsolatba kerüljek, hogy én magam ne zárjam le ezt a viszonyt, hogy a gyógyítót kerestem, a gyógyító gyógyított, még esetleg meg is köszönöm, és kész. Itt az asszony a gyógyítót kereste, és aztán a személlyel találkozott. Következő gondolatunk, hogy az asszony hitében kétségkívül ott van a bizalom, bizalom Jézus iránt, és mit mond Jézus? Azt mondja, parancsolom neked, hogy őrizd meg az egészséged. Nem véletlenül mondtam ezt, az eredeti görög szövegben ez imperatívusban van, parancsoló módban. Tehát Jézus megparancsolja az asszonynak, hogy parancsolom az egészségedet, őrizd meg. És milyen izgalmas ez, hogy a hitnek ez az összetett szépsége, természete. Ott van ez a bizalom, ez a finom szövésű bizalom, és közben Jézusnak valami határozott, egyértelmű parancsa és utasítása, csináld ezt. És a kettőnek a találkozása. Ezért mondhatjuk ezt, hogy amikor az asszony, mondjuk Jézus parancsát követve cselekszik, nem önmagában is egyszerűen parancsot fog teljesíteni, hanem a Jézussal való bizalmi kapcsolatának az összefüggésében megteszi azt, amit az ő, most így mondom, partnere kér. A kapcsolatban a partnere. Hát sokkal többről van szó, mint engedelmesség a parancsnak. Egy bizalmi viszonyról van szó. És milyen izgalmas, ugye sokan vannak, itt az asszonynak van egy vágya a gyógyulásra, és Jézusnak van mondjuk egy parancsa, egy utasítása. Milyen sokan a hitükben a súlypontot oda teszik, Jézus ezt mondta, ez a tanítás, így kell csinálni. Mások meg azt mondják, ó, hát Isten biztos segíteni fog az én legmélyebb vágyaim beteljesedésében, Isten is azt akarja, hogy boldog legyek. Hát ez tényleg két külön világnak tűnik. De az asszonyban ez mit jelent? Hogy megnézzük azt, hogy a legmélyebb vágyaink hogyan harmonizálnak Isten törvényeivel. Vagy fordítva, hogy Isten törvényei hogyan rezonálnak a legmélyebb vágyainkkal. Hogy ezek hogyan vannak egymásban egy lehetséges harmóniában. Következő az így szól, hogy az asszonyban van egy mély meggyőződés, hát több, mint bizalom, ha csak a ruhája szegét is érintem, én meggyógyulok. Hát ez többnek hangzik, mint egy bizalom. Szóval meggyőződés. És miközben ott van ez a hitnek ez a nagyon erős meggyőződés része, aközben ráhagyatkozik Jézusra. A szó legjobb értelmében lesz, ahogy lesz. És milyen izgalmas ez, hogy nem látjuk a jövőt. És sokszor éppen a hitünket, a bizalmunkat mi kezdi ki? A bizonytalanság, nem tudjuk, hogy lesz, hogy Isten majd segít-e, mert van egy csomó nehézség, egy csomó probléma, egy baj, hogy lesz és mint lesz. És milyen izgalmas, hogy egyszerre lehet egy erős meggyőződésünk, és közben egy ráhagyatkozásunk, és a ráhagyatkozásban mi is szerepel az, nem tudom, hogy lesz, Jézussal együtt megoldjuk. Hát tudom én, hogy lesz? Nem tudom, hogy lesz. Tudhatnám, hogy lesz? Nem is tudhatnám, hogy lesz. Jézussal együtt meg fogjuk oldani. Milyen sok szorongástól, félelemtől, aggodalomtól szabadulhatnánk meg, ha amikor a félelem, a bizonytalanság és minden bennünk van, egyszerűen csak ez a végtelen egyszerű színességhez térnénk. Meggyőződés és ráhagyatkozás. Fogalmam sincs, hogy lesz, Jézussal együtt meg fogjuk oldani. Következő, és már csak kettő van, hogy ebben a történetben ott van a hit, az asszony hite, ami egy rendkívüli eseményben ölt testet. Hát ez egy egyszeri pillanat, megismételhetetlen és rendkívüli. És amikor Jézus azt mondja, menj és parancsolom, őrizd meg az egészséged, akkor az asszonynak ugyanez a hite nem egy egyszeri rendkívüli eseményben fog megtestesülni,
hanem egy hosszú és hétköznapi, semmiféle rendkívüliséget nem tartalmazó folyamatban. És ez ugyanaz a hit. Hogy a hitnek a gyümölcse egyszer csak valami rendkívüliség, majd a következő pillanattól kezdve egy hétköznapi minden rendkívüliséget nélkülöző folyamat. Évszámra és évtized számra, amit majd az asszony tesz az egészségért, miközben benne lesz, hogy az ő egészsége összefüggésben van a mesterrel. És végül a záró gondolatunk így szól, milyen szép ez is, többször is elhangzik Jézus szájából. Menj békével, esetleg csináld még ezt vagy azt, szinte forgatókönyvszerű. Hited meggyógyított téged, menj békével. És nagyon sokszor meg milyen utasítást hallunk? Jöjj és kövess engem. Milyen gyönyörű árnyaltsága és összetettsége ez a hitnek. Hogy Jézus egyaránt mondja azt, hogy menj és csináld, menj és tedd, és azt is, hogy gyere, jöjj és kövess engem. Záró egy mondat. Ha az embernek van királyi fejedelmi útja az Istenhez, akkor az lehet, hogy elsősorban és főképpen a saját testünkön keresztül vezet. És ezért az ember teste nem is egyszerűen csak az Istennel való találkozás helye vagy tere, hanem sokkal inkább felfedezhetjük azt, hogy a mi testünk Istennel, Jézussal való közös otthonunk.